Szerda éjszaka hirdette ki a kormány a magyar köznönyben azokat a jogszabályokat, amelyekkel az a kabinet célja, hogy növekedjen az állampapírok iránti kereslet. A döntésről a gazdaságfejlesztési miniszter is beszámolt egy háttérbeszélgetésen. Nagy Márton elmondta, hogy az intézkedések közül kettő a lakossági, kettő pedig az intézményi állampapírkereslet növekedését célozza meg.
Az állampapírok iránti keresletet kívánja élénkíteni az az intézkedés, vagy azok az intézkedések, amelyekről nemrég döntöttek, amelyek a magyar közlönyben is megjelentek. Mi az intézkedésnek a célja alapvetően? Miért van szükség arra, hogy az állampapírok iránti kereslet növekedjen? Ugye az intézkedésnek két megcélzott ága van, az intézmények, illetve a lakosság, a magánszemélyek.
Alapvetően három gazdaságstratégiai cél miatt tartjuk ezt nagyon fontosnak. Az egyik a lakossági megtakarítások reál értékének megőrzése, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az infláció magas, ha nem teszik meg felkamatozó eszközökbe, akkor eltűnik a pénzünk vásárlóereje. A második az az önfinanszírozási program, mint gazdasági stratégiai cél, az az államadóság legyen belföldi tulajdonba, intézményi vagy lakossági tulajdonba, de belföldi tulajdonba. A harmadik pedig az államadóság finanszírozási költségek csökkentése, és ahogy ön is elmondta, a négy intézkedés két állampapírpiacot céloz, kettő belőle az intézményi keresletet növeli, kettő pedig a lakossági állampapírkeresletet növeli.
Hogyan növelhető a lakossági állampapírkereslet, tehát milyen intézkedések lesznek annak érdekében, hogy ezen a területen legyen előre mozdulás, és mekkora az az összeg, amely megmozdítható? Említette a háttérbeszélgetésen azt, hogy jelentős látra szóló betétállomány van a lakosság birtokában.
A lakosság esetén nehezebb becsülni, hogy mennyi mozdul meg, összesítve majd az intézményről, majd erről is beszélünk. A lakosság esetén két intézkedés van, az egyik a kamatadó fölött egy szocó 13%-os plusz adó kivetése, betétek és olyan kötvények esetén, ami nem állampapír, illetve az értékpapír alapok esetén. De itt nem az a fontos, hogy egy plusz adó érkezik, hanem pont az a fontos, hogy a magyar állampapír, a magyar lakossági állampapír, az továbbra is kamatadó, szocóadó és tranzakciós adó mentes, azért nagyon attraktív. Ez az új megtakarításokra vonatkozik, tehát ez azt jelenti, hogyha valakinek új jövedelme kap, vagy megkapja az adott havi bérét, és eldönti, mennyit fogyaszt belőle, és mennyit takarít meg, akkor a megtakarításon belül a lakossági állampapír nagyon-nagyon attraktívá válik, ezért valójában itt nem is az a cél, hogy plusz adó bevétel generálódjon, hanem hogy terelődjön az új megtakarítása a lakossági állampapír felé. A másik eszköz pedig egy levél kiküldése, amit lényegében a bankoknak kell kiküldeni október 1 és december vége között az összes folyószámlával rendelkező lakossági ügyfél részére, amire fölhívják a figyelmüket, hogyha látraszóló betétként tartják a pénzüket, akkor mennyi pénzt buknak ahhoz képest, mint hogyha lakossági állampapírba lennének. Ez jelen pillanatban, hogyha mondjuk egy 1 millió forintos látraszóló betétre nézzük, figyelembe véve a lakossági állampapírok 15%-os kamatát, miközben 0,5% egy látraszóló betéti kamat, hát felszorozzuk, akkor éves szinten egy 140 ezer forintos elhalasztott lehetőséget látunk ahhoz képest, mint hogyha a lakossági állampapírt tennék. Ugye itt 8000 milliárd forintról beszélünk, ha csak az 5-10%-a megmozdul, az 450-800 milliárd forintnyi plusz keresletet lett lakossági állampapírok felé. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a két intézkedés így több száz milliárddal fogja megmozgatni a keresletet.
Az intézményi oldalon mekkora kereslet generálható, és mekkora pénzösszeget lehet megmozgatni?
Ott sokkal pontosabban tudjuk becsülni ezt, ugye két lépés van, az egyik a bankok extra profit adójának a felét elengedjük, ha állampapírt vásárolnak, itt 1300 milliárd forintnyi plusz intézményi állampapírkereslet generálódhat, és jobban mondva államkötvény, tehát hosszú állampapírkereslet generálódhat. A értékpapír alapokat, és ezen belül is főként a kötvény alapokat érintő szabályozási intézkedés, mi szerint csak 5%-os arányba vásárolhatnak állampapírtól eltérő kötvényeket, a többi pénzből viszont állampapírt kell vásárolni, itt pedig egy 500 milliárd forintos keresletet látunk, tehát összességében az intézményi piacon akár 1800 milliárd forintnyi plusz kereslet is generálódhat e két intézkedés hatására.
Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert hallották. Benyújtotta a kormány a parlamentnek a 2024-es költségvetési törvényjavaslatot, amely a pénzügyminiszter elmondása szerint a védelem költségvetése lesz. A mostani háborús időkben Magyarországnak olyan költségvetésre van szüksége, amely megvédi az ország biztonságát, megvédi a munkahelyeket, a családokat és a nyugdíjasokat, mondta a pénzügyminiszter.
Ezért a jövő évi költségvetés fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll. 2024-es költségvetés egy védelmi költségvetés.
Varga Mihály úgy fogalmazott, nehéz időszakban is fontos a stabilitás, ezért a kormány tartja magát ahhoz a 9 éves gyakorlatához, hogy még a parlament nyári ülésszakában dönt a következő évi költségvetésről.
Bár egyes vélemények szerint a tervezet őszi benyújtása esetén pontosabb számokkal dolgozhatnánk, a kormány álláspontja szerint háborús időszakban nem lehet arra várni, hogy bekövetkeznek-e egyes váratlan események. Olyan költségvetést terveztünk, amely számol a ma ismert veszélyekkel, azok között is elsősorban a háború elhúzódásával.
A tárca vezető a 2024-es büdzsé főszámait is ismertette.
Jövőre visszatérhetünk a magasabb ütemű, fenntartható növekedési pályára. 2,9%-ra csökkentjük a költségvetési hiányt az idei év 3,9%-os hiány szintjéről. A bruttó hazai termék 66,7%-ára javítjuk az államadósság szintjét, és 6% körüli szintre szorítjuk az inflációt. 2024 egészében a magyar gazdaság növekedése várhatóan 4% körül alakulhat, ez is meghaladhatja az Európai Unió átlagát.
Varga Mihály elmondta, a rezsivédelmi alapösszege jövőre 1360 milliárd forint lesz, a honvédelmi alapkeret összege pedig 1310 milliárd forint. Nyugellátásokra valamivel több mint 6500 milliárd forintot költenek jövőre, 392 milliárd forinttal többet, mint idén. Nyugdíjprémiumot akkor fizetnek, ha a növekedés meghaladja majd 2024-ben a 3,5%-ot, de lesz 13. havi nyugdíj, 2024 elején pedig 6%-os nyugdíjemelés, sorolta. A tárcavezető azt is elmondta, hogy egészségügyre és oktatásra is többet szánnak jövőre, mint 2023-ban. Ezek a tételek külön-külön is meghaladják majd a 3200 milliárd forintot. A családok támogatására 3300 milliárdot terveznek 2024-re, ami a bruttó hazai össztermék 4%-a. Varga Mihály azt is elmondta kérdésre válaszolva, hogy a 2022-ben bevezetett extra profitadók egy részét a tervek szerint 2024-ben kivezetik, az erre vonatkozó adótörvényekről szóló javaslatot várhatóan egy hét múlva beterjesztik.
2024-ben megkezdjük ezeknek a kivezetését, a bankok, a gyógyszergyárak, gyógyszergyártók, a energiaszolgáltató cégek esetében ezek már el is indulnak. A várható adó beterjesztés kapcsán majd láthatják, hogy ezeknek az extra profit adó mértéke a felére fog esni.
A különadók ugyanakkor kivezetésükig még erősítik a költségvetés bevételi oldalát. A kiskereskedelemben pedig 2024-ben is egész évben számol a különadóval a kormány. A 2024-es költségvetési tervezet általános vitáját június 13-a és 15-e között tartják. Módosító indítványokat június 15-ig lehet benyújtani. A tervezet részletes vitája június 20-a és 23-a között lesz, a záró szavazás pedig július 7-én, a parlament nyári ülésszakának utolsó napján. A honvédelem lehet a jövő évi büdzsé nyertese. A honvédelmi alapkeret összege ugyanis a tervek szerint 55%-kal emelkedik. A kiadási oldalon azonban nagyon fogja a gyeplőt a kormány, fogalmazott az Inforádiónak a portfólió elemzője. Több más mellett az állami vasút fejlesztésre betervezett keret a fele lesz jövőre az ideinek, de a kiadás csökkentés pontos részletei még nem ismertek. Csiki Gergelyt kérdeztem.
A legszembetűnőbb szám ezzel kapcsolatban, hogy csupán 0,3%-kal bővül a tervek szerint a központi költségvetés kiadása jövőre az idei évhez képest, mintegy 30 ezer milliárd forintról beszélünk, és ehhez képest a változás, hogy a növekmény 75 milliárd forint, ebből is jól látható, milyen csekély összegű kiadás növelésre van lehetősége jövőre a kormánynak, és elsősorban a működési kiadásokon egy ilyen fék beiktatásával tervezi elérni a kormány, a költségvetés kiadási oldalán takarékossági programot hirdetett magára, arra vonatkozóan a kormány, valamint az hozzá a minisztériumokhoz tartozó intézmények, háterintézmények esetében, valamint takarékosságot hirdetett az állami beruházási tervekben is a kormány.
Ezt mennyire érezhetik meg az emberek, illetve hogyha állami beruházásokról van szó, akkor lehet-e tudni valami konkrétabbat, hogy mely területeken kíván takarékoskodni az állam jövőre?
Igen, a takarékossági programnak a konkrét tartalmát, megvalósulását, intézkedéseit egyelőre nem ismerjük, és ezt a költségvetés tanáccsal sem osztottam meg egyelőre a kormány vagy a pénzügyminisztérium. Várhatóan ezeknek az intézkedések a kidolgozása folyamatban van, hogy ezek nyilvánosak lesznek-e, illetve hogy hogyan, mikor élnek életbe, ezeket nem tudjuk. Érintheti az építőipart, az abban dolgozott cégeket és a munkavállalóit, ez a takarékoskodás az állami beruházási terveken mintegy 330 milliárd forintot tervez megspórolni az idei kiadási tételekhez képest az állam jövőre. Idén 580 milliárd forint szerepelt magas építési beruházások, illetve közlekedési beruházások soron, míg jövőre ezt 245 milliárd forintban tervezte be a kormány a költségvetésbe.
Ugyanakkor annyit lehet látni már, hogy állami vasútfejlesztési és állami közútfejlesztési beruházásokon is visszavágást terveznek jövőre. Ez mekkora mértékű?
Igen, az állami vasútfejlesztési beruházások lefeleződnek az idei évhez képest 41 milliárd 21 milliárd forintra, és közben a közútfejlesztési beruházások 200 milliárd forinttal csökkennek vissza, 110 milliárd forintot tervezett be erre a célra. Jövőre a kormány, igaz, a másik oldalról található ebben a beruházási kiadások között egy puffer, mintegy 300 milliárd forintos értékben a beruházási alap, ez minden évben van, most ezt megnövelte mintegy 100 milliárd forinttal, tehát elképzelhető, hogy bizonyos célokat későbbiekben ebből a tartaléknak nevezett, ilyen céltartaléknak nevezett kiadási tételből megvalósít a kormány. Viszont ezt már nem fogjuk meglátni, ezt nem szokta kibontani részletesen, hogy ebbe konkrétan milyen kiadások, milyen fejlesztések, milyen projektek kerülnek majd bele az év során.
Melyik az a terület, amelyik várhatóan egyértelműen nyertese lesz a jövő évi költségvetésnek?
Igen, minden más kiadáshoz képest jól láthatóan prioritást élvez a honvédelem és a haderőfejlesztés. Ha csak a honvédelmi alap kiadási sorát nézzük, ami egy 2022-es kreálmány a költségvetésben, akkor azt látjuk, hogy 55%-kal nő a költségvetési keretösszege 1300 milliárd forint fölé az idei évre tervezett 842 milliárd forintról, ez 460 milliárd forintnál is több növekményt jelent jövőre, de ha a honvédelmi kiadásokat összességében nézzük, nem csak a honvédelmi alapnak a kiadásait, akkor azt látjuk, hogy a GDP 2,1%-ára fognak rúgni ezek a kiadások, ami 1800 milliárd forint feletti kiadási összeg, és itt is egy 400 milliárd forinttal magasabb kiadási összeget látunk, mint idén.
A növekvő honvédelmi kiadásokhoz képest hogyan változik az oktatás, illetve az egészségügy pozíciója a költségvetésen belül, mert ugye azt kijelentette Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy erre a két területre is többet költenek 2024-ben, mint 2023-ban.
Így van, ez is igaz, hogy jövőre várhatóan többet költ ezekre a célokra a kormány. Másképp is, hogy nem akkora mértékű növekedést látunk, mint a honvédelmi kiadások esetében. Az egészségügyi kiadások tekintetében egy 10%-os növekedést látunk az idejéhez képest, ha a gyógyító megelőző ellátások kasszáját nézzük, amivel a kórházi kiadások vannak, vagy a kórházi finanszírozás, ott egy 10,7%-os növekedést látunk 2024-ben, 2550 milliárd forintot tervez költeni a célra az állam, és az oktatásra is várhatóan többet fog majd költeni 2024-ben a kormány, ennek a szerkezete viszont eltérő. A felsőoktatás látványosan jobban fog járni, 40%-os növekvény van betervezve. A oktatásnak a más szintjei, az óvoda, általános iskolák és a középiskolák ennél kisebb mértékű 6% környéki vagy az alatti, tehát infláció alatti vagy infláció környéki kiadás növelésben részesülnek, tehát a relatív pozíciók nem javul olyan mértékben, mint más kiadási összegeknek.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Kimagasló növekedéssel és eredményekkel zárta 2022-es évet a Granit Bank, köszönhetően részben a pénzintézet egyedülálló digitális banki stratégiájának, mondta a Granit Bank elnök vezérigazgatója a pénzintézet közgyűlését követő sajtótájékoztatón. Hegedűs Évával beszélgettem.
2022 a Granit Bank számára egy nagyon eredményes év volt, a mérlegfőösszegünk több mint 1000 milliárd. A adó előtti eredmény meghaladta a 13 milliárdot, csoportszinten a adó előtti eredmény megközelítette a 14 milliárd forintot. Minden szegmensben, ahol a Granit Bank szolgáltatást nyújt, lakossági, vállalati, hagyományos üzletágban, hitelbetétben a szektor átlagát jelentősen meghaladó növekedést könyveltünk el, és ez Elsősorban arra vezethető vissza, hogy a Granite Bank folyamatosan innovációkat vezet be, kiszámítható, korrekt árazást valósít meg, ez a költségek és a kamatok vonatkozásában is elmondható, és egy olyan agilis szervezeti kultúrában dolgozik, ahol tulajdonképpen mondhatnám azt némi leegyszerűsítéssel, hogy minden kollégának azon jár az agya, hogy mi legyen az a következő innováció, amivel a Granite Bank legyen első a piacon. Azért, mert az az ügyfelek számára értékelhető szolgáltatást biztosít.
Az adózás előtti eredmény is impozánsan növekedett, ugye csak nem 190%-kal 13 milliárd forintra. Ugyanakkor a részvényesek a közgyűlésen arról döntöttek, hogy tavalyi eredmény után idén sem lesz osztalékfizetés. Miért döntenek így, hiszen ugye ez nem újdonság?
Azt gondolom, hogy valamennyi részvényes nem csak a mennyiségi mutatókat nézi, hanem azokat a jövedelmezőségi mutatókat, amelyek jelzik azt, hogy a bank hogyan sáfárkodik a rábízott vagyonnal, a rábízott eszközökkel. A bank mind a költségbevétel mutatóban, mind a működési költség mérlegfőszeg mutatóban, mind a eszközarányos és tőkearányos profitban magasan a legjobb teljesítményt nyújtja. Nagyon leegyszerűsítve úgy tudnám ezt jellemezni, hogy amikor egy tőketulajdonos arról gondolkodik, hogy a megtermelt profitját hova helyezi, akkor a jövőbeni várakozásai alapján fog dönteni, a jövőbeni várakozásait pedig a múltbeli és a jelenben megtermelt profitabilitási adatok alapján hozza meg, és mindaddig, amíg több mint 25%-os profitot lehet a Granite Bankba elérni a befektetéseken, addig én azt gondolom, hogy a részvényesek viszonylag egyszerűen fogják ezt a döntést meghozni. Noha a Granite Bank stratégiáján a immanens része, hogy egy 13 évvel ezelőtt zöldmezős bankként indult bankba folyamatosan tőkére van szükség, és az elmúlt időszakban, az elmúlt 13 évben egyetlen egyszer sem vettek ki a részvényesek osztalékot, és ennek a nagyságrendje az elmúlt 13 évben közel 20 milliárd forint.
Hegedűs Évát, a Granite Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Folytatódott a kínálat bővülés a lakáspiacon tavasszal, a kereslet országos átlagban 30%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
A kínálat bővülése folytatódott májusban is, ez mind igaz az eladó lakóingatlanok állományára, ami májusban már 40%-kal haladta meg a tavaly májusi szintet. Tehát igencsak bő kínálatból tudnak most válogatni a vevők, de a friss kínálat is bővült, tehát májusban 4-5%-kal több eladó lakást hirdettek meg eladásra az ingatlan tulajdonosok és közvetítők, ennyivel több lakóingatlan hirdetést töltöttek föl áprilishoz képest.
Ez mit jelent tehát? Összesen májusban hány eladó lakóingatlan hirdetés szerepelt a kínálatban?
Jelenleg összesen több mint 210 ezer ingatlan hirdetés található az ingatlan.com-on, és ebből az eladó lakóingatlan hirdetések száma meghaladja a 150 ezret. Ami még érdekes, az az, hogy havi szinten több mint 32 ezer új lakáshirdetést adtak föl a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, ami 4%-kal haladja meg az áprilisi szintet.
A keresleti oldalon milyen változás volt megfigyelhető?
A kereslet az érdekesen alakul abból a szempontból, hogy továbbra is elmaradást mutat az előző évhez képest. A májusban 170 ezer érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, ami 30%-kal alacsonyabb érték, mint a tavaly májusi 240 ezres szám. Viszont ami érdekes, hogy ez az elmaradás most már csak 30%-os, szemben a 2023 évelei 50%-os minusszal. Az, hogy csökken a lemaradás mértéke, egyértelműen azt jelzi, hogy valamilyen szinten támaszt kapott a lakáspiac keresleti oldala, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az érdeklődések száma ilyen drasztikus csökkenés mutat, miközben az ingatlan.com látogatottsága közel a tavalyihoz hasonló értékeket mutat, ebből arra lehet következtetni, hogy a potenciális vevők árgus szemmel figyelik a piacot, és alig várják, hogy kikerüljenek abból a pénzügyi karanténból, amiben az elmúlt hónapokban belesodródtak az egyre magasabb hitelkamatok miatt.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.